akit az Istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek.
Rendkívüli gyerek van! Rendkívüli gyerek van!
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Benedek Csilla vagyok. A következő egy órában gyermeknapi különkiadásunkat hallják, amelyben először Bíró István vers szerető gyerekekről készült összeállítását sugározzuk. Ezt követően a Szerettem őket úgy, ahogy kellett című népi egészségkultúra és gyermekgyógyászat témakörben megjelent könyvéről kérdezzük Bernád Ilona szülésznőt, néprajzi szakírót. Majd Bajzát Mária mesepedagógussal, a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer megalkotójával beszélgetünk. Tartsanak velünk a mai fél órában!
Én viszont, mint rendesen, a gyerekek pártján vagyok, tehát javaslom, hogy tartsunk rendkívüli gyereknapot.
A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap, az év legkülönbözőbb napjain. A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Ott 1920 áprilisában tartották meg először, majd 1925-ben Genfben a gyermekjóléti konferencián. Romániában 1950 óta ünneplik ezt az alkalmat. Magyarországon 1931-ben tartották meg először, és ez mindig május utolsó vasárnapjára esik.
De mindenképpen tartsunk rendkívüli gyereknapot.
A gyermekek szívesen énekelnek, táncolnak, rajzolnak és szívesen tanulnak verseket is. Ezért fontos, hogy már nagyon fiatalon megismerkedjenek mindazzal, amiben tehetségüket kibontakoztathatják. A családban a szülők, az óvodában, iskolában a pedagógusok törekednek arra, hogy ebben segítsék őket. Bíró István kollégánk olyan gyerekekkel beszélgetett a napokban, akik énekelni, zenélni és verseket mondani is szeretnek. A vers szeretőkkel készített beszélgetéseket Csíkpálfalván a 6. Csíki versünnepen rögzítette, és válaszoltak kérdéseire a Csíkszenttamási Bálint Vilmos általános iskola 2. és 3. diákjai is.
A Csíkpálfalván szervezett Csíki versünnepet a Néhai Varga Sándor újságíró, a Kossuth Rádió munkatársa kezdeményezte. Néhány év alatt nagyon népszerűvé vált. Idén már 28 településről 172 diák nevezett be. Általános iskolásokkal beszélgettünk.
Kánya Robert vagyok, a Márton Ferenc általános iskolából, 14 éves.
Miért szereted a verseket?
Hát én igazából azért szeretem ezeket a verseket, mert örökké ide vissza szoktam jönni, és számomra ez az egész versünep egy nagy öröm. Igazából ennyi az egész, hogy ezért is szeretem a verseket, már továbbadhatom másoknak is.
Milyen verseket kitől szoktál szavalni?
Igazából ilyen kevésbé ismert költőket is, de Arany János, meg Petőfi Sándor kiválasztok egy rendes verset, ami nekem is megfelel, meg tudunk tanulni.
Most mivel készültél?
Varró Dániel unokaöcsőimnek, a Csipkedős nagybáty verssel készültem.
Petőfi Sándor a Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál, ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly simán, oly szeliden ballagott le partalan medrébe. Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrában. Sima tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga fevány szőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjurendek, mint könyvben a sorok hevertek. Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő, benne homály van. De az alkony üszköt vett fejére, s olyan, mintha égnes folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyorós, rekettye bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon átlátni távol kisfalucska tornyát. Boldog órák, szép emlékek éppen, rózsafelhők úsztak át az égen. Legmesszebbről rám merengve néztek, ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be. Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt, mint a szúnyog dongása. Túlnan vérem átellenben éppen pormenyecske jött, korsó a kezében. Korsaját még telemerítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ottan némán mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes mély mámorba szédült, a természet örök szépségétül. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszasan beszélgettünk, lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámbora folyója. Pár nap múlva fél szendergésemből félrevert harangok zúgása vált föl. Jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónán át. Zúgva, bőgve törte át a gátat, el akarta nyelni a világot.
Miért szereted a verseket?
Megfog a témájuk.
Melyik a kedvenc verseid?
Petőfi Sándortól, az István öcsémhez, és az egy gondolatbánt engem.
Honnan jön ez a versek szeretete?
A versmondó verseny is sokat segített, meg szüleim is, felkészítő tanárunk is.
A Csíkszenttamási Bálint Vilmos általános iskola másodikosai és harmadikosai szívesen furjáznak és énekelnek. Velük is beszélgettünk.
Pál Kristóf.
És mióta furjázol?
1 éve.
Kitől tanulsz?
A tanítónénitől.
Mi az, amit a legjobban szeretsz furjázni?
Én kis kártet kártelek.
Megmutatod azt? El tudod fújni most?
Hát az a legkönnyebb.
Lengyel Ingrid Jászmin.
Miért szeretsz furulyázni?
Azért, mert a társvérem ugye fuvolázik, és ugye amikor fuvolázik, akkor szoktunk ketten fuvolázik, és én furulyázok, és akkor szoktunk ketten fújni.
És miket szoktatok furulyázni? Miket szoktatok fújni?
Például, amit mi szoktunk fújni, mert amit Klemi nem tud, azt én, amit Klemi tud, azt én nem tudok annyira.
És ő szokott neked segíteni? Tud segíteni neked?
Igen.
Mi az, amit szívesen furulyázol?
Mi van ma? Azt szeretem.
Tódor Mence.
És mióta furulyázol?
1 éve.
És miért szeretsz furulyázni?
Egy kicsit szórakoztató. Mikor unatkozok, akkor is elé szoktam menni és fújni.
Albert Ákos.
Miért szeretsz furulyázni?
Hát, mert jó is. Én szeretem fújni. Megnyugtat, amikor egy kicsit méges vagyok.
Mi az, amit szeretsz benne?
Hát, hogy lát fújni.
Kurkó Márta.
Sándor Barbara.
Szőcs Timea.
Miért szerettek énekelni?
Azért szeretek énekelni, mert először is ez nagyon kulturált és nehéz dolog, ezért gondoltam, belékezzek, és fejleszgetem.
Mit énekelsz szívesen?
Én inkább népdalokat, mert szerintem az sokkal szebb, és még szeretem a más énekeket is, de ez jobban tetszik.
Hát én fontosnak tartom a hagyományőrzést, mert sokat is szoktam néptáncolni és énekelni is.
A málomnak nincsen köve, mégis lisztet jár, mégis lisztet jár. Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár. Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár.
Albert Ákos.
Piros kancsó, piros bor, mindjárt ránk elül a sor. Iszom a bort, lelem a babámat, úgysem érem keresztül a világot. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is kelljen fel és főzze meg a vacsorát, csirkecombor várja haza az órát.
Ha már zenekedvelő közösségbe látogattunk, zárjuk a beszélgetést egy közös énekléssel.
Nem loptam én életemben,
Bíró István hangképes összeállítását hallották. Bernád Ilona magfalvi származású szülésznő, néprajzi szakíró több mint 20 évig gyűjtötte a Kárpát-medencében és Moldvában a néphagyományunkban fellelhető szüléssel és ezzel együtt a gyermek ápolásával, gyógyításával kapcsolatos generációról generációra hordozott tudást. Mai adásunkban arra kértük őt, adjon ízelítőt a könyvében sorakozó élettörténetekből, amelyek a népi egészségkultúrához és gyermekgyógyászathoz való hagyományos és természetes hozzáállást is megmutatják. Bernád Ilona könyvének címe Szerettem őköt úgy, ahogy kellett.
Ez a mondat Moldvában hangzott el Erdőfalván, Argyaványban. Ádám Mária néninél jártam gyűjteni, akinek sok gyermeke volt, sok unokája, és megkérdeztem tőle, hogy mit tett azért, hogy a gyermekei egészségesek legyenek, ne legyenek betegek. És azt mondta, hogy szerettem őköt úgy, ahogy kellett. Tehát a szeretet nem csak a testi védelem, hanem a szeretet az a minden rossz gonosztól való védelem. Mert ugye a gyermek 7 évig az édesanyjának a szeretetéből, kisugárzásából táplálkozik, abból él, és hogyha egy gyermek beteg, és manapság állandóan panaszkodnak az édesanyák, hogy 2-3 hetente a gyermekem beteg és antibiotikumozni kell, akkor azt kérdezem tőle, hogy te rendben vagy lelkileg, rendben vagy gondolatbélileg? Megadod a gyermekednek azt a szeretetet, odafigyelést, azt az erőt, hogy belőle tudjon táplálkozni és növekedni az életbe? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Na most én nem gondoltam soha, hogy gyermek, újszülött csecsemő gyermekről szóló könyvet írok, de amikor azt a sok interjút rendeztem pont a szülés-születés miatt, akkor rájöttem, hogy hát lenne egy könyv az újszülött csecsemő gyermekről, és akkor úgy írtam, szerkesztettem, hogy mire van szüksége egy gyermeknek a családból és a közösségből, mit kapott régen a néphagyományban. És elmondhatom ugye, hogy az első 7 év az édesanyja szeretete kisugárzása, a második 7 év, 7-től 14 év, az a munkába nevelés, mert amikor én is kislány voltam, már azt a kicsi lapítót, a kicsi kapát, a kicsi gerebjét, a kicsi laskasirítőt, a kicsi, azt megkaptam, és édesanyám mellett dolgoztam is a család mellett. Ez nagyon fontos. Hát most a gyermek hol tud ilyet csinálni, mikor ma egy család nem teremtő közösség, hanem csak fogyasztói közösség. Hogy megvásároljuk az üzletbe, megeszik otthon, és azt látom, hogy hétvégén fesztiválokra cipelik a gyermekeket. Hát mikor tudja az édesanyja átadni azt a tudást, hogy hogyan viselkedünk, hogy vigyázunk az egészségünkre, hogyan kell élni, hogyan... Nem tudja. Akkor a 14. évtől legény és leányavatás, innen már kezdődött, hogy a kislányokat lányoknak, feleségeknek, anyáknak nevelték, a kisfiúkat fiú, legény, férj, házastárs, ugye apának nevelték, és akkor 20 év körül például a lányok mentek férhez, és akkor kezdődött előről. Na most könyvem nem csak a nevelés, ápolásról szól, hanem a gyógyításról.
A gyermekgyógyászatról mit emel neki?
Hát nagyon gazdag a mi népi gyermekgyógyászatunk. Kezdve az újszülött gyógyászat, az a gyermek, amelyik betegen születik. Ugye jó hosszú fejezet van arról. Csecsemő gyógyítás, kisgyermekgyógyítás és gyermek. Tehát valóban 4 fejezet. És például egy érdekes megfigyelés, hogy mesélték nekem Délvidéken, hogy ő betegen született, mert azt mondta, hogy az édesanyja beteg volt, lázas volt, és valami fertőzése volt ugye az édesanyjának, és azt mondja, hogy ő is újszületett, és azt mondja, hogy hát már az első nap a bőrén kiütések voltak, és belázasodott, és azt mondja, hogy azt csinálták ezek a régi bábasszonyok, a gyógyítók, hogy a magzat-mázat összegyűjtötték, és amikor lázas volt az újszülött, rákenték, ez ugye zsírosabb anyag, és azt mondja, hogy hűtő vízfürdővel vitték le a lázát, hogy ugye zsíros volt a bőre, melegebb langyos vízbe tették, azt még hűtötték, és szépen a lázát levitték. Újszülött, gondoljuk el. Na, akkor csecsemőnél gyűjtöttem ezt szintén délvidéken, magyarok lakta Szlovéniában, hogy már csecsemő volt, azt mondja, a bábák tanították, hogy ha nagyon belázasodtak, akkor felfőtt vajja, vagyis jász vajja, vagy gível, azt mondja, bekenték a testét, és hűtőfürdőt. Na most miért kell bekenni magzatmázzal, vagy zsírral a baba testét? Mert akkor a víznek ez a mechanikai hatása, a lázlehúzó hatása nem olyan erős, tehát tompítja ugye ezt az ingert, és szabályozza a szervezetet, hogy menjen a láz. Például ez is egy nagyon érdekes dolog. Vagy például olyat is találtam, csecsemő gyógyászat Székelyföldön, Udvarhely széken, hogy belázasodott nagyon a gyermek, és belegöngyölítették például a martilapú ezekbe a nagy levelekbe. Vagy olyat is gyűjtöttem például három széken, hogy dohánylevélbe fogták a babát, és a lázát úgy csillapították. Úgyhogy hát bizony nagyon sok érdekes dolog kijön, és hát hallott-e azt a kifejezést, hogy megette a patkószeget?
Bernád Ilona bába néprajzi szakíró.
Na, hát ez gyermekgyógyítás, ugyanis a sápat nem nővő, karikás szemű sománykaj gyermeknek egy almába 7 vagy 9 vasszöget beleszúrtak, és ugye az almának a savassága úgy a vasat mindig föloldotta, és ezt megetették a gyermekkel, tehát minden nap újra csinálták, és addig, amíg elfogyott a szög. És erre mondják, hogy megette a patkószeget.
Szeretném volna erre kérni, hogy 2-3 kedves történetet azokból a történetekből idézzen, amelyekből összeállt a könyv.
Hát Magyarországon beszélgettem nőt incsen egy 16 gyermekes családdal, és az édesanyja azt mondta, hogy nekünk biztosan áldás és öröm a gyermek, mert 16 gyermeket hoztunk a világra, és azt mondta, hogy a legkisebbik Áron fiunk, azt mondja, akit én 44 évesen szültem, azt mondja, hogy hát egy kicsit gondjuk volt vele, hogy úgy kisebb súlyú volt, gyengébb volt, sokat kellett vele éjszakázni, betegeskedett, hordták az orvosokhoz, és azt mondta, hogy azért áldás egy beteg gyermek, mert belőlük hoz ki annyi plusz emberi képességet, hogy türelem, reménység, álhatatosság, amelyet azt mondja, hogy egy egészséges gyermek nem tud kihozni. És azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy ő és a férje ezáltal gazdagodott és erősödött és fejlődött mindenben.
Mit üzen gyermeknap alkalmából szülőnek, gyermeknek?
Hát először is a bennünk lévő gyermeknek, tehát minden felnőttnek azt üzenem, hogy a belső gyermeket vigasztalja, és a belső gyermeket erősítse ahhoz, hogy egyszer már ne kelljen vigasztalni és erősíteni, hogy ugye fel tudjunk nőni, ez nagyon fontos dolog, és a saját szülését, születését gyógyítsa meg. Mert ha otthon születünk, ha intézményben születünk, sokszor olyan traumatikus a saját születésünk, hogy azt tényleg meg kell gyógyítani. Én a saját életemben, hétköznapjaimban a történésekkel jöttem rá, hogy én kell. Na most, hogy mit üzenek én a gyermekes családoknak? Hát először is azt, hogy érezzék magukat boldognak és megáldva, hogy ők, nekik gyermekük van, és őket az élet, a Jóisten megajándékozta a gyermekkel, mert nagyon sok embernek sajnos nincs, és ma egyre több középkorú ember van, akinek nincs, gyermektelen, pártalan is, és tudják azt, hogy egy nagy kincs van a kezükben, amelyik sajnos az ő felelősségük, és ezzel csak is tisztelettel és komolyan és felelősség teljesen kell bánni. És hogy tudod csinálni? Ott vagy a gyermekeddel, ott vagy fizikailag. Ugye ma már megfogalmazzák azt, hogy a nem elérhető szülő, vagy az érzelmileg nem elérhető, vagy a mindig elfogadó szülő. Ugye mondják a gyerekek, hogy talán még sokszor hiába is vannak fizikailag együtt a szülő, egyszerűen nem tudja táplálni a gyermeket. Tehát nekem az az álmom, hogy ez a helyzet javul, és azt üzenem a szülőknek persze alázattal és szeretetteljesen, hogy minél több minőségi időt töltsenek a gyermekkel, és a gyermeküket az életre neveljék, És a szeretethez hozzátartozik a határok betartása, mert azt látom, és nagyon sok szülővel beszélgettem, mondják, hogy ez a szabados, liberális nevelés nem éppen jó, mert a gyermeknek nem ad határt, és nem ad biztonságot. Tehát mindenképpen azt mondom, hogy az arany középút. És hogyha az ember megtanulná az életének mindenféle oldalában az arany középútat, akkor arany középút lenne a várandóságba, a születésbe, a gyermekágyba, a gyermeknevelésbe. Tehát Ez végül az emberi életnek a feladata, nem? És úgy gondolom, hogy nem elég ez, ami ma van a társadalomban. Tehát maga az, hogy az emberek nem hisznek. Na de az ott kezdődik a születésnél. Ott. Az ősbizalom zavarnál, ha az édesanyádnak nem adnak oda. Tehát az egész társadalmat mindenkit meg kellene gyógyítani, és úgy, hogy az, amilyen az emberi élet kellene legyen természetességben, úgy kellene éljünk. De gondolva arra, hogy hit, bizalom, reménység, ebben a szellemben való cselekvés, a szeretet, az alázat, az összetartás, az összefogás, az önellátás, és úgy gondolom, hogy ez lenne a megoldás. Tehát amikor azt mondom, hogy a gyermekeknek az élete való nevelése, hát úgy gondolom, hogy az iskolába is arról kellene szóljon, hogy hogyan őrzöd magad egészségesnek, hogyan gyógyítod magad, hogyan tiszteled a szüleidet, párodat, hogyan tartod meg a családodat, hogyan tartod össze. Tehát ezt tudom csak mondani, hogy ez lenne a cél, a család.
Bernád Ilona szülésznőt, néprajzi szakírót hallották. Éneklés, zenélés, versmondás mellett a mese is fontos segítője a gyermekek fejlődésének. Bajzát Mária tanító, tanár, neveléstudományi bölcsész a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer kidolgozójának segítségével adásunk hátralevő részében a mesék világába kalauzoljuk el hallgatóinkat. A budapesti szakember sokféle szerepben és helyzetben naponta tapasztalja a népmese, a dal, a játék, a tánc felemelő és megtartó erejét. Hiszi, hogy segítségükkel hidat lehet építeni múlt és jelen, fönn és len, ember és ember között. Mintegy 30 éve mond mesét. Az általa megalkotott mesepedagógiai módszert, amelyet az elméleti felkészülés mellett a mindennapos gyakorlat alakított, immár akkreditált képzésként többnyire műhelymunkákon szakmai napok keretében tanítja, időnként Erdélyben is. Bajzát Mária szerint nincs a népmesénél modernebb dolog a világon.
Úgy gondolom, hogy a népmese minden korban és minden korosztálynak üzen. Általános érvényű üzenetei vannak, nem az ittről és a mostról szól, hanem azt mondja el, hogy valaha valakik, valamikor, valahol már átélték, végigcsinálták ugyanazt, amit te itt és most halandó. És nincsen olyan kérdés, amit feltesz a gyerek, amivel kapcsolatban ne tudnék egy népmesei történettel is választ adni az ő kérdéseire.
Mit gondol, hogy miért születtek a mesék? Egyáltalán mi a mese?
Én Lovász Andrea meghatározásával azonosulok a legjobban, aki azt mondja, hogy általános érvényű népmese meghatározás nem létezik. Mert hogy minél jobban elmélyedünk a műfajban, annál inkább megtapasztaljuk, hogy a népmesének ezernyi jelentése, ezernyi üzenete, nagyon-nagyon nagy mélységei vannak. És az, hogy az a mese számomra mit üzen, kinyílik-e, beenged-e az ő terébe, az azon is múlik, hogy én aktuálisan milyen állapotban vagyok, én mit tudok befogadni, nekem van kulcsom az adott történethez, ki tudom-e nyitni azokat a szimbólumokat, azokat a képeket, amelyeken keresztül a mese üzen. Én azt gondolom, hogy a népmese a pedagógiában, a nevelésben, a tudásátadásban egy olyan varázseszköz, aminek a segítségével utat találhatunk a gyerekhez, utat találhatunk egymáshoz, és utat találhatunk a világhoz. Nagyon-nagyon sokféle magyarázatot olvastam, és ami számomra a legelfogadhatóbb, az az a mesekutatói irányzat, amelyik azt képviseli, hogy a mesék a történetek segítségével az emberek az őket körülölelő világot magyarázták. A velük történt helyzeteket mesélték el, azt, amitől féltek, azt, aminek örültek, azt, amivel kapcsolatba kerültek, ami velük történt, ezt adták át történeteken keresztül generációról generációra, és mivel ezek úgy érzem általános érvényű emberi utakról szólnak, sok-sok ember történetének eszenciája egy-egy népmese, ezért tudott hosszú-hosszú évszázadokon keresztül fönnmaradni, és ezért alkalmas most is arra, hogy tudást adjunk át a népmeséken keresztül, hiszen maga az ember az elmúlt évezredek során az ő problémái, az ő kérdései, az őt foglalkoztató világ, a belső világ nem sokat változott, miközben a külső környezet meg igen. És a mesék többnyire örökérvényű tudást tartalmaznak.
Meseszakértők azt is mondják, hogy a népmese univerzális segítő.
Népmesét a pedagógiában valóban univerzális segítőnek gondolom, mert nincs olyan kompetenciaterület, amit ne lehetne népmeséken, népköltészeti alkotásokon keresztül fejleszteni. Egy komplex népmesekincstár mese foglalkozás szinte az összes kompetenciaterületet, vagy az összes intelligenciaterületet képes fejleszteni, hogyha az a mesefoglalkozás tartalmaz dalt, mondókát, játékot, mesét és tartalmas kérdést egyaránt. Amikor arról beszélünk, hogy univerzális segítő, arra is mindenképpen kitérnék, hogy épp úgy alkalmas arra, hogy nagyon tehetséges gyerekek aranyhajszálait, tehetség területeit fényesítsük népmesék segítségével, mint arra, hogy különböző problémákkal küzdő gyerekeken segítsünk a népmesékkel. Tudok olyan történetet, ahol középsúlyos értelmi fogyatékkal élő kislány a népmesék, a mondókák segítségével kezdett el folyamatosan beszélni, és jutott el 3 év alatt oda, hogy a budapesti értelmi fogyatékkal élők mesemondó versenyen első helyezést ért el. A népmese nem intellektus függő, gyakorlatilag a felzárkóztatása, a fejlesztésre épp úgy alkalmaz a pedagógiai munkában, mint a tehetséggondozásra. Az, hogy a népmese univerzális segítő nem csak a pedagógia sikerei támasztják alá, hanem nagyon sokan, nagyon sokféle módon használják a gyógyításban, a fejlesztő munkában sokan és sokféle módon kapcsolják össze bábbal, drámával és a gyerekek játékaival.
Olyan is volt, hogy szótlan kislány bírt szóra népmesével.
Volt egy kislány, aki hosszú-hosszú-hosszú ideig nem beszélt, mert amikor a nagymamája meghalt, akkor a szülei nem mondták el neki ezt a tényt, hanem hosszú-hosszú ideig, amikor a gyerek kereste a nagymamát, akivel egyébként eddig együtt éltek, mindig azt válaszolták, hogy a nagymama elment, a nagymama nincs itthon. Majd amikor a gyerek már nagyon-nagyon kereste, akkor kivezették őt a temetőbe, és megmutatták neki a nagymama sírját. A gyerek attól a pillanattól kezdve, akkor volt 7,5 éves, nem beszélt. És amikor elhozták hozzám mesefoglalkozásra, akkor én már beszéltem a szülőkkel, és tudtam, hogy a kislány önként vállalt némaságba burkolózott. És én azt mondtam nekik, hogy én nagyon szívesen játszom, énekelek, mondókázom, mesélek a kislánnyal is, de hogy mivel ő nem beszél, ez nem biztos, hogy a legideálisabb helyzet számára, hogy egy mesefoglalkozáson vegyen részt. Viszont a szülők nagyon-nagyon szerették volna, hogy valamilyen módon kerüljön kapcsolatba mesékkel, ezért azt felajánlottam nekik, hogy a fejlesztő szobában én nagyon szívesen mesélek a kislánynak kétszemélyes helyzetben. Elmondok egy-egy mesét. És akkor hosszú-hosszú időn keresztül próbáltam olyan meséket mesélni, amelyről azt gondoltam, hogy a kislányt érdekelni fogják. De elmondtam a mesét, és sem mesemondás közben, sem utána szinte semmilyen interakció nem alakult ki kettőnk között. És mindig, amikor az elmondott mese után megkérdeztem a gyereket, hogy szeretnél-e jönni legközelebb mesét hallgatni, akkor bologatott, hogy igen. És ez volt az összes kapcsolat közte és köztem. És amikor sokadik alkalommal egyszer csak egy magyar népmesét meséltem neki a halhatatlanságra vágyó királyfiról, ott abban a történetben valami nagyon fontos kapaszkodót talált, mert a mese végén már nem csak rázta a fejét, amikor megkérdeztem, hogy össze a jövő héten, hanem azt is mondta, hogy még egyszer. És bizony itt 1,5 év után ez a két szó nagyon-nagyon-nagyon sokat számított. És én onnantól kezdve ezt a történetet a halhatatlanságra vágyó királyfiról majdnem 1 éven keresztül meséltem. Ennek a gyereknek minden héten egyszer. Semmi nem történt. Egyszerűen elhangzott ez a mese, amit a kislány meghallgatott. És 40-valahányadik alkalommal érkeztünk el oda, hogy amikor befejeztem a mesét, akkor annyit mondott a gyerek, hogy az nem lehet. És amikor megkérdeztem, hogy mi nem lehet, akkor azt felelte rá, hogy az nem lehet, hogy nem hal meg. És ekkor kapott egy másféle befejezését a történetnek, amelyben a királyfi meghal, és csillaggá változik, és felragyog az égen. Ott volt egy óriási nagy sírás, és onnantól kezdve a kislány újra elkezdte használni a nyelvet, újra beszélt. Neki nagyon-nagyon hosszú idő volt, ameddig a mesék segítségével föl tudta dolgozni ezt a nagyon-nagyon súlyos veszteséget, amit a nagymama halála jelentett. Azonban azt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy én pedagógusként ezt a fajta munkát nem gyógyító és nem terápiás tevékenységnek tekintettem, és nem is tekintem most sem annak. Itt a lényeg igazából annyi volt, hogy a gyereknek sikerült megtalálni azt a történetet, ami az őt foglalkoztató kérdéssel választ adott, és én ezt teljesen pedagógus szerepben, anélkül, hogy bármilyen elemzés, bármilyen diagnózis felállítása történt volna, egyszerűen csak mondtam hétről hétre neki. És én itt látok egy óriási felelősséget a szülők és a pedagógusok részéről, hogy a mi dolgunk az, hogy mondjuk ezeket a meséket, adjuk át a mesékben őrzött tudást a gyerekeknek, és ez csak úgy lehet, hogyha a gyerekek napi rendszerességgel kapják ezeket a történeteket tőlünk, időt adunk nekik, figyelmet adunk nekik, rájuk szánjuk azt az estét, azt a délutánt, azt a délelőtt, mert a mesélés nem napszakhoz tölt, és lehet naponta akár többször is.
A Natura Stúdió vendége Bajzát Mária pedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer kidolgozója, megalkotója. Mit jelent Bajzát Mária számára mesét mondani?
Hát ez egy óriási öröm. Hatalmas élmény. Egy olyan állapot, amikor összetudok kapcsolódni a velem szemben ülő gyerekekkel, összetudok kapcsolódni azokkal, akik valaha mondták ezeket a meséket, és még azokkal is, akik valaha hallgatták. Egyszerűen megtelik a tér látható és láthatatlan figyelemmel, látható és láthatatlan hidakkal. Kapcsolódom a gyökereimhez, a múltamhoz, és a gyerekeken keresztül kapcsolódok ilyenkor a jövőhöz is. Ez picit misztikusnak tűnik, és én ezt a pici miszticizmust nem is akarom ebből elvenni, mert hogy akkor, amikor a mese mondódik, és ezt egy erdélyi néni mondta nekem, hogy kedvesem, egyszer csak, ha sokat mesél, akkor majd mondódik a mese. Amikor a mese mondódik, akkor tényleg ezt tapasztalom meg, és ezt élem meg, és azt, hogy köztem és a mesehallgatók között egy olyan bizalmi híd teremtődik, amin én is és ők is nagyon nagy biztonsággal járhatunk. Mert hogy igazából egyrészt mi építjük akkor és ott, de már hosszú évszázadok alatt az elődeink felépítették, egyszer, kétszer, 15-ször, 115-ször.
Mióta mesélés, hogy néz ki az az út, ami a meséléshez vezette?
Én gyerekkorom óta akarok tanítani. Ez 6 éves koromtól kezdve kísér, így aztán nem volt kérdés számomra, hogy tanárnak kell mennem, és amikor végeztem a főiskolán először tanítóképzőt végeztem, és elkezdtem tanítani, akkor az egy óriási kudarc volt számomra, ugyanis nem tudtam mit kezdeni a gyerekekkel. Talán nem tudtam fegyelmet tartani, óriási káosz és rendetlenség volt az osztályban. 3 hónap után azt fontolgattam, hogy én ott hagyom ezt az egészet, se nekem, se a gyerekeknek nem jó. És akkor is ott nagyon határhelyzetben a könyvespolcról leesett egy könyv, Móra Ferenc elbeszélései, és ahogy kinyitottam, a Kalcinált Fuda című elbeszélést olvastam a könyvben, ami arról szól, hogy Móra Ferenc nagyon-nagyon hasonló problémákkal küzdött az első tanári évében, amikor Ines iskolában tanított. És ezzel nem akarta a gyerekeket méterruddal verni, ordítani sem akart, ezért úgy döntött, hogy legjobb lesz, hogyha mesét olvas, és az 1001 éjszakát olvasta a gyerekeknek. És én is úgy döntöttem, hogy abban a rettenetes káoszban, ami pályakezdőként jellemezte az én tevékenységemet és a gyerekeknek az én kapcsolatomat, legjobb lesz, hogyha mesélek. És bevált. És onnantól kezdve csend lett, egy idő után megtaláltam a saját helyemet a tanteremben és a tanári szerepben, és a gyerekekkel való kapcsolatteremtésnek is meg lett az a fajta módja, amit már én is élveztem. És akkor kb. 15 évig tanítottam különböző iskolatípusokban, általános iskolától gimnáziumig, és folyamatosan mellette tanultam, és utána pedig szabadúszó lettem. Elkezdtem együtt dolgozni 2010-ben Boldizsár Ildikóval a Meseközpontban, aztán amikor az Ildikó elment onnan, akkor a szakmai vezetője lett lettem, közben pedig megvolt már a módszer, kiadódtak a könyvek, és azóta is gyakorlatilag folyamatosan évről évre jelenik meg a sorozat egy-egy tagja. Elindultak a pedagógus képzések, tanítottam és tanítok most is különböző felsőoktatási intézményekben, posztgraduális képzésben, pedagógusokat és tartok előadásokat, veszek részt szakmai konferenciákon Magyarországon és az ország határokon kívül. Gyakorlatilag folyamatosan és rendszeresen, mindig, szinte minden nap mondok mesét, vagy olvasok mesét. Ez is nagyon fontosnak gondolom, hogy a pedagógusok számára nyitva hagyni azt a lehetőséget, hogy olvasni is lehet a meséket, ami természetesen nem tudja ugyanazt az élményt nyújtani, mint egy élőszóval elmondott mese. Így aztán én azt tanítom, hogy egy pedagógus rendelkezzen egy óriási mesetarisznyával, amiben ahogy telnek az évek, egyre több olyan mese van, amit élőszóból, fejből, szívből, emlékezetből el tud mondani, de bátran vegye elő a könyvet, és olvasson el egy-egy mesét, hogyha azt szeretnénk, hogy a gyerekek minden nap jussanak meséhez.
Mivel több az elmesélt mese a felolvasotthoz képest?
Amikor mesélem a mesét, akkor a saját belső képeimet mesélem. Akkor azokat a képeket mondom el nagyon nagy részletességgel, amit akkor, amikor idézőjelben megtanultam ezt a mesét, én magam kidolgoztam, megtartva természetesen a mese kristály szerkezetét, azt a vázat, amitől nem térhet el egyetlen egy mesemondó, megtartva a mesei kifejezéseket, de ebbe belemesélem nagyon erősen saját magam, ott vagyok, jelen vagyok, szemkontaktust tudok tartani minden mesehallgatóval, és nincs köztem és a mesehallgatók között egy tárgy, áramolni tud a szó, szívtől szívig tud áramolni. Amikor olvasom a mesét, akkor figyelek a könyvre, figyelek az olvasásra, bár föl tudok nézni, bár oda tudok fordulni, akár minden mese hallgatóhoz, mégis van köztem és köztük valami, ami a szabad áramlást akadályozza, és onnantól kezdve ez már nem az én mesélésem, ebben már kevesebb az idő, ebben már kevesebb a ráfordított energia, kevesebb az erő. Az élőszavas mesélésnek az egyik legnagyobb titka pontosan az idő, a figyelem és az erő, amit belefektet a mesemondó, hogy el tudja mondani azt a mesét, hogy át tudja adni azt a történetet.
Volt időszak, amikor ugye csak élőszóval mesélték a népmeséket, aztán könyvből olvasták, majd a könyvben megjelentek rajzok, később színes illusztrációk, aztán rajzfilmek, mesefilmek, videók. Tehát, hogy a hallott mesékből látott mesék lettek. Mi a véleménye erről a folyamatról?
Nem lehet összehasonlítani egy látott meseélményt egy hallott mese élményével. Azonban tény, hogyha járom az országot, világot, és megkérdezem a 25 fős gyerekcsoportot, hogy mi a kedvenc mesétek, akkor a 25 gyerekből 20 gyerek egészen biztosan látott mesét nevez meg kedvenc meseként. És ebből adódik egy olyan óriási probléma, hogy amikor a gyerekek a hallott mesével szembesülnek, amikor csak egy szöveg hangzik el, amikor a mesélő néninél nincsen se báb, se semmilyen eszköz, hanem csak a mesélő van, és csak a mese, akkor nagyon sokan ezzel a helyzettel egyáltalán nem tudnak mit kezdeni. Mert az a fajta képesség, amit képzeletnek vagy képalkotásnak nevezünk, a rengeteg külső kép hatására már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon berozsdásodik. És azok a gyerekek, akik folyamatosan televíziót, képernyőt néznek, folyamatosan külső képek veszik őket körül, alig-alig vagy nagyon-nagyon nehezen tudnak belső képeket alkotni egy hallott szöveg hatására. Éppen ezért pont ők azok, akik izegnek, mozognak, fészkelődnek, nem találják a helyüket, nem tudnak odafigyelni a hallott szövegre. Nagyon sok óvodapedagógus tanítok, és nagyon-nagyon sok óvodapedagógus számol be arról, hogy 3 évesen tömegével kerülnek gyerekek úgy az intézményekbe, hogy még nem volt hallott mese élményük. Ott az óvodapedagógusok egyik legfontosabb feladata az, hogy mesehallgatóvá szeresse a gyereket. Aztán amikor a gyerek átlép az iskolába, akkor a mese szerepe megváltozik, a mese átalakul, és onnantól kezdve vannak tanítók, akik nagyon fontosnak tartják még a mesélést, és esetleg mesélnek a gyerekeknek csak úgy, nem szövegértés, nem szövegfeldolgozás miatt. Ezek az iskolás gyerekek nagyon szerencsés helyzetben vannak, azonban ahogy haladnak fölfelé az iskolai évfolyamokon, a mesének az a szerepe, ami eredetileg volt, hogy egy hallott történet legyen, egy elmondott történet legyen, megszűnik. Így aztán a gyereknek az a lehetősége is megszűnik, hogy egy hallott mesei szövegből belső képeket kezdjen el alkotni. Pedig nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, mert a képzelet az egyik legnagyobb belső erőforrásunk. Újat alkotni csak is működő képzelettel tud az ember, és tud a gyerek. Az illusztrációkról pedig szintén nagyon fontos, hogy annyi jó mesekönyv, amennyi most rendelkezésére áll a szülőnek és a pedagógusnak, talán sohasem volt. És nagyon nehéz dolga van a szülőnek, pont a bőségből adódóan, és nagyon nehéz dolga van mindenkinek, aki könyvet választ, mert óriási kihívás eldönteni, hogy a rendelkezésre álló hatalmas mennyiségű könyvből mi az, ami jó. Amit én illusztráció szempontjából jónak gondolok, mindig a legmagasabb minőség. Én azokat a mesekönyveket szeretem, amelyek olyan illusztrációkat tartalmaznak, amelyek kinyitják a képzeletet, elindítják, adnak egy óriási lökést az illusztrációt néző gyereknek, de onnantól kezdve, hogy kinyílt ez a kapu, hogy megvolt ez a lendület, onnantól kezdve a gyerek képzelete szabadon szárnyalhat.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő mesét, és hogy lehet szülőből jó mesemondó lenni? Talán ezek a kérdések jutnak eszükbe azoknak a szülőknek, akik hallgatják a beszélgetésünket.
Én a beszélgetést tartom a mesélés alapjának. A kérdez feleleket, a valódi odafordulást a gyerek felé, az időt, a figyelmet. Aztán azokat a közös együttléteket, amelyeken elkezdjük mesélni saját történeteinket, a családunk történetét, lakóhelyi történetét, és mindig-mindig bővítve a köröket, helyezzük bele a gyereket, a saját családja, a saját lakóhelye, a saját ország, a saját világa közösségébe. Ezekkel tudunk legelőször, hogyha addig nem meséltünk élő szóval mesét, meséket, történeteket mondani. Aztán nagyon fontos, hogy találjunk arra idősávot, amikor nem 2 percben és nem 3 percben, de odaadunk időt, odaadjuk magunkat a gyereknek, előveszünk egy könyvet, és felolvasunk egy mesét. Hogy a mesét hogyan választjuk ki, ez szerintem akkor a legjobb, hogyha odafigyelve a gyerekünkre, megfigyeljük, hogy melyek azok a kérdések, amelyek őt aktuálisan foglalkoztatják. Hogyha egy gyerek éppen bekerült az iskolába, és folyamatosan azzal jön minden nap haza, hogy neki ebből az egészből elege van, mert őt mindenki csak bántja, akkor érdemes előkeresni egy olyan történetet, ami barátságról szól, ellenfelekről szól, és ezeknek a megoldásait meséli el népmesében. Szerencsére nagyon sok olyan mesegyűjtemény van, ahol kifejezetten témák szerint csoportosítva lehet találni népmeséket. Vegyük a fáradtságot szülőként, nézzük meg ezeket, és választunk ki olyan történetet, ami éppen a gyerekünk adott élethelyzetére reflektál. De azt is lehet, hogy előveszünk egy mesekönyvet, és csak egyszerűen minden este mesélünk.
Natúra stúdió vendége Bajzát Mária pedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer kidolgozója, megalkotója. A népmesékben mindig csak szimbólumokban, képekben kerül kifejezésre, konkrétan nem mondódik ki az üzenet. Hogyan fejthetők meg ezek a képek, és honnan tudjuk, hogy helyes a megfejtés?
Hogy ezeket a szimbólumokat ki hogyan értelmezi, az attól is függ, hogy melyik messze iskolához, melyik úthoz csatlakozik ezzel kapcsolatban. Azonban az, amit én képviselek ezzel kapcsolatban, az az, hogy egy gyerekkel sohasem beszéljük meg a mesét. Egy gyereknek soha nem az a fontos, hogy egy-egy szimbólum, egy-egy mesei kép mit jelent, hanem az, hogy legyen lehetősége örömteli élményen keresztül megkapnia azt a történetet. Hogyha közelebb akarom vinni a mese lényegéhez, a mese szimbólumaihoz a gyereket, akkor az én eszközeim népköltészeti alkotások, ugyanis a mondók, a találós kérdés, a népi játék, a népdal, a nyelvtörő, a közmondás, a szólás ugyanazon a képi nyelven beszél, mint a mese. És attól a pillanattól kezdve, hogy a gyerekkel játszom, énekelek és mondókázom, találós kérdéseket mondok neki, gyakorlatilag abba az ősi mágikus képi szimbolikus világba vezetem, ami a mese nyelve. Például, hogyha elmondom azt a mondókát, ami úgy hangzik, hogy hazajövök, kinyitom az ajtót, kinyitom az ablakokat, és söprögetek, beteszem az ablakot, beteszem az ajtót, egyet csavarintok a kulcson, és elmegyek hazuron, akkor ha a gyerek ott van velem szemben, és ő látja, hogy én a hazajövök, kinyitom az ajtót mondatnál, a fülem nyitom ki, a fülemre teszem a kezem, és a kinyitom az ablakokatnál a szememre teszem a kezem, akkor abban a pillanatban, amikor ezt a mondókát elmondom neki, ő házként kezdi látni a testet. És hogyha utána teszek fel egy találós kérdést, ami meg arról szól, hogy melyik az a háztető, amelyikben 7 ajtón keresztül lehet bemenni, akkor ő fogja tudni, hogy én a fejről beszélek. És ha utána mesélek neki egy olyan mesét, amiben a 3 kismarac házat épít, akkor anélkül, hogy egy mondatot is mondtam volna, nem lesz kérdés számára, hogy az a szalmaház, deszkaház, kőház igazából miről üzen. És soha, de soha nem teszek fel a kérdéseket, hanem az egymásra épülő, csodálatos módon fölfűzhető népköltészeti alkotások segítségével vezetem el a gyereket a mese valódi üzenetéhez. Eszenciák ezek a mondókák, sokszor varázsszövegek a mondókák és a mesék is. Nem igazán tartom feladatomnak, hogy megfejtsem, hogy miért működik. Persze hozzáteszem, hogy neveléstudományi kutatóként ebbe is belekényszerülök, hanem azt látom elsősorban a saját legfontosabb feladatomnak, hogy megtaláljam azokat a történeteket, amelyek a 21. század gyerekét megszólítják a ránk hagyott óriási hatalmas népmesekincsből. Mert azt azért el kell, hogy mondjam, hogy vannak népmesék, amelyeket nem szívesen hallgatnak a gyerekek. Viszont vannak olyan történetek, amelyek óriási erővel szólítják meg a gyerekeket, minden várakozást felülmúlva. Például el szeretnék most mesélni egy rövid történetet arról, hogy van egy gyönyörű, szép osztják varázsszöveg a Sziszki madaracskáról, ahol a anya Sziszki madaracskának szólítva a gyereket, pont az emlegetett képi gondolkodás útján járva mutatja meg a gyerek testrészeit az ölében tartott kisbabának. Azt mondja neki, hogy Sziszki madaracskám, mi a te orrocskád? A te orrocskád őszi friss jeget vágó fejszécske, és megsimítja az orrát. Mi a te két orlukacskád? A te két orlukacskád két kicsi hermelin fészek. Mi a te két szemecskéd? A te két szemecskéd mansi lányka világító szerszáma. Ezen a módon az egész testet végig simogatja, és gyönyörű, hatalmas természeti képek hasonlítja össze a gyereket. És amikor én ezt a mesét a legkisebbeknek szóló mesegyűjteményembe beleszerettem volna tenni, akkor azt mondta a szerkesztő, hogy nem, ez a mese, ez csak neked lesz jó, ez nem érthető, ez nem korszerű. És mondtam, hogy hidd el, hogy ezerszer próbáltam ki gyerekekkel, és felnőttekkel ennek ott a helye. És bele is került a könyvbe a szöveg, és amikor egy könyvmutató kapcsán pont ezt a mesét emlegettem, utána odajött hozzám egy anyuka, és mondta, hogy akkor mondjam meg pontosan, hogy hol vannak a könyvben ezek a mesék, mert a kisfiú megégette magát, és ő szeretne mondani testről szóló meséket a gyerekének. És olvasta a meséket, egyik műtét a másikat követte, a gyerek keresztül ment rengeteg avatkozáson, és abban bíztak, hogy ezek az égési sérülések majd elmúlnak. Az anya közben folyamatosan és állandóan mesélt, a gyerek már teljesen rosszul volt a mesétől, a sziszki madaracskától, a kórháztól, a műtéttől, minden egyébtől. Majd amikor hónapok után egyszer csak az utolsó műtétben is túl lettek, és levették a kötéseket, akkor az anya látta, hogy maradandó sérülések vannak a gyerek testén. Hegek, amelyek soha nem fognak elmúlni. És elsírta magát. És a kisfiú szépen fogta az ujját, és végig mutogatta egyenként. Látod, anya, ez itt az én kicsike holdacskám. Látod, anya, ez itt az én kicsike napocskám. Látod, anya, ez itt az én kis falevelecském. És ugyanazon a nyelven, hogy a sziszki madaracska szólt, végig szerette a saját sebeit. És ami miatt ezt a történetet elmondom, az az, hogy én nem tudom, hogy ilyenkor mi történik. Azt tudom, hogy valamiért ezeket a történeteket a gyerekek szeretik, és hogy én ezeket a történeteket keresem, amelyek hidat jelentenek önmagukhoz, a világhoz, és valamihez, ami láthatatlan és sokszor megmagyarázhatatlan.
Bajzát Mária népmesekincstár mesepedagógia néven kifejlesztett egy oktatási módszert. Hogy jött létre is, milyen alapelvre épül ez a módszer?
A gyakorlat hozta létre. Én nagyon nehezen találtam meg magam a tanítói tanári szerepben. Amit egészen biztosan tudtam, nagyon rövid idő gyakorlat után, hogy azok a didaktikus, rengeteg magyarázatot, nagyon sok írásbeli munkát, munkafüzeteket, egyebeket használó módszerek, amelyek 30 évvel ezelőtt a közoktatási gyakorlatban elterjedtek voltak, nem az enyémek. És az egészen biztosan tudtam, hogy én így nem akarok tanítani. Ez nem az, amit én át szeretnék adni a világból. Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy mesélés, játék, éneklés közben, alkotás közben, mondokázás közben a gyerekek ezernyi dolgot képesek megtanulni sokkal rövidebb idő alatt, mint munkafüzetek és szövegértési feladatlapok segítségével. Onnantól már csak az volt a kérdés, hogy hogyan tudom összekapcsolni ezeket a tevékenységeket a tananyaggal. És akkor született meg a válasz, hogy igazából nincsen olyan téma a világban, amire ne lehetne mesével is válaszolni. Ez nem jelenti azt, hogy egy gyerek számára nincs szükség természettudományos magyarázatra. Együtt van jelen a kettő a tanításban.
Egy pedagógus vagy akár egy szülő azzal, hogy elmesél egy mesét a gyerekének, mely területeken ad neki útravalót, ami elkísérheti életében?
Attól a pillanattól, hogy csak elmondódik egy mese, a gyerek időt kap, figyelmet, és kap a saját anyanyelvéből egy olyan szeletet, amit úgy fogalmaz meg például Agulcs Gergő, hogy a saját nyelvi piramisának a csúcsához érkezik. Attól a pillanattól kezdve, hogy csak elmondunk egy mesét, és ezt napi rendszerességgel tesszük, mondjuk 15 percben, a gyerek szókincse másfél évvel jár a kortársai előtt. Egy évvel jár olvasási készség tekintetében, szövegértési készség tekintetében a kortársai előtt. De nagyon erősen fejleszti a logikai gondolkodást például a mese. Pontosan abból adódóan, hogy a népmesének van egy akár matematikai képlettel is leírható, kiszámítható rendje. A gyerek egyszer csak kikövetkezteti, hogy mi fog történni. Például egy iskolai osztályban volt egy zseniális élményem, amikor azt mondta az egyik gyerek a másiknak, aki már rettenetesen izgult, hogy mi fog történni ebben a mesében, és látszott rajta, hogy egyáltalán nem biztos benne, hogy ennek a vége jó lesz, hogy mindjárt odaér a harmadjára, és akkor már győzni fog. És tudta, hogy ott a mesemői hármasság, tehát csak fogja hozni a várva várt feloldozást és a boldog véget.
Mária azt mondja, hogy minden gyermek mese hallgatóvá szerethető.
Amikor mesélni kezdtem 30 évvel ezelőtt, akkor nehéz dolgom volt, de könnyebb, mint most. Sokkal kevesebb volt a külső kép a gyerekek életében. Sokkal izgalmasabb volt számukra a hallott történet. Sokkal könnyebben, jobban tudtak figyelni és fókuszálni. Most nagyon gyakran van olyan tapasztalatom, és számolnak be pedagógus hallgatók, gyakorló pedagógusok olyan tapasztalatokról, hogy a gyerekek már nem szívesen hallgatnak meséket. Ennek sem a mese, sem a gyerek nem az oka, és igazából a kezdetekben a pedagógus sem, vagy a szülő sem, mert hogy ahhoz, hogy valaki végig tudjon hallgatni egy történetet, ahhoz idő kell. Ahhoz az kell, hogy mesehallgatóvá neveljük, mesehallgatóvá szeressük. És hogy ez a pillanat, ez igazából magzati korban ideális, hogyha elkezdődik. Mert hogy a magzat 7-7-es korától kezdve hal, és már onnantól kezdve tudna neki mesélni az édesanyja, tudná a történeteket mondani a szíve alatt hordott gyermeknek. És a következő lépés, amikor megszületik a gyerek, folytatjuk tovább, és mondjuk neki, mondjuk a történeteket. A meseken felnövekvő gyerek, amikor bekerül az okodába, boldogan hallgatjuk tovább az pedagógus történeteit és a iskolában a tanító történeteit. Azonban sajnos nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, hogy a gyerekek nagyon-nagyon sokat néznek tévét, nagyon sokat töltenek képernyő előtt, és mivel ez így történik, nagyon nehezen képesek egy hallott szövegre koncentrálni. És itt jön a pedagógus és a szülő szerepe, vagyok-e elég elszánt, vagyok-e elég kitartó ahhoz, hogy bármi történik, mint a mesemondó szikla az irokéz mesében, én ott ülök, és mondom a történeteimet. Nekem nagyon-nagyon sok olyan élményem van, akár gyerekotthonokban, akár amikor még napi rendszerességgel tanítottam, akkor iskolai osztályokban, elképesztően sok idő kellett ahhoz, hogy a gyerekeket mesehallgatóvá tudjam szeretni. Volt olyan osztályom, ahol 8 hónap kellett ahhoz, hogy végighallgassák az első történetemet. Tele volt hiperaktív, magatartás zavaros gyerekkel az osztály, és utána 4 évig meséltem nekik.
Ma gyermeknap van. Mit üzenne ebből az alkalomból a gyermekeknek, és mit a felnőttekben lakozó gyermeki énnek?
A hagyomány azt vallja, hogy a gyerek 7 éves koráig Isten tenyerén ül. És nekem ez azt is üzeni, hogy közel van az éghez. Ugyanígy vall a hagyomány az egészen öreg emberről. Azt mondják, hogy az egészen öreg ember is nagyon-nagyon közel van az éghez. És látja a láthatatlant, hallja a hallhatatlant. És én azt kívánom minden gyereknek és minden felnőttnek, hogy tanuljon az elődeinktől. Adja tovább ezt a tudást azoknak, akik előtt még ott van az út. Pont azért, hogy mindannyian könnyebben járhassunk rajta, mert azzal mindannyiunknak szembesülni kell, hogy van egy történet, amit senki sem ismer. Senki sem tudja, hogy mi fog benne történni a következő órában. És ez pontosan a saját életünk története. És ahhoz, hogy ez a narratíva biztonságos legyen, élhető legyen, és elhiggyük, hogy nekünk dolgunk van, ez a világ pont minket várt, pont ránk van szüksége, és nekünk itt feladatunk van, ahhoz kell hallani és átadni egy csomó olyan történetet, amiben kapaszkodókat találhatunk.
Köszönöm a beszélgetést Bajzát Mária mesepedagógusnak, aki rávilágított. Ne magyarázkodjunk, hagyjuk, hogy a mesék kifejtsék hatásukat, hallgatóra és mesélőre, kicsikre és nagyokra egyaránt. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Mai adásunkat Halász Judit rendkívüli gyereknap című dalával, a Magyar Népmesék főcím dalával, valamint rádiónk gyerekkórusának előadásával illusztráltuk. Vidám gyermeknapot kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!